Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamriskó Tamás vagyok, és hát itt ül velem a stúdióban dr. Bartus Dávid, az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja. Szia, Dávid!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Február 1-ével léptél hivatalba, és már van Instagram, illetve Facebook profilod. Némileg szakítva a korábbi dékáni hagyományokkal, hiszen nekik nem igazán volt ilyen jellegű közösségi média aktivitásod. Miért döntöttél így, hogy ezt a két profilt megcsinálod, és milyen tartalmakat tervezel, és milyen tartalmakat készítettél eddig rájuk?
Egy nehéz kérdés ez, hogy miért döntöttem. Nem egy tudatos döntés volt, ez részben jött magától. Sok média felületen megjelent már, hogy minden idők legfiatalabb dékánya, stb. Tehát én viszonylag korán kerültem ebbe a pozícióba, aminek hát van egy olyan velejárója, hogy egyébként is talán a korábbi dékánoknál aktívabban használom a hétköznapokban, tehát civilben is a közösségi médiát. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog kell, hogy legyen egy karrierezető számára. Főleg, amikor egy olyan intézményről beszélünk, ahol 7000 hallgató tanul, és a 7000 hallgatónak szerintem mindegyike fenn van a közösségi médiában, hogy a dékán olyan módon is próbálja meg kommunikálni a hallgatókkal, nem csak a hivatalos csatornákon, ahol körlevelek és mindenféle unalmas szabályzatok formájában, ezek nyilván nagyon fontosak, de a hallgatók szempontjából szerintem sokkal izgalmasabb az, hogy a dékán egyébként, ha nem is a hétköznapokban mit csinál, de a munkaidejében milyen olyan dolgot csinál, ami esetleg egy pici betekintést nyújthat a hallgatóknak. Én hát ez alatt a nem túl hosszú időszak alatt próbáltam olyan tartalmakat megosztani, ami egy picit azt mutatja, hogy a dékán is ember, és a dékánnak is vannak mindennapjai, vagy akár a munkaidején belül olyan pillanatai, amik akár egy ilyen közösségi médiában felmerülhetnek. És egyébként, hogyha itt az okot keressük, én azt gondoltam, amikor ezt elkezdtem, hogyha mondjuk egy Egyesült Államok elnöke megteheti azt, hogy a közösségi médián nyilvánul meg, akkor, és nyilvánvalóan magyar politikusok is elég gyakran csinálják ezt, azt gondolom, hogy egy karrierezetőnek is egy nagyon jó olyan csatorna, amit ki lehet használni.
Egy korábbi ELTE Online-os interjúban azt mondtad, hogy az innováció egy erős kulcsszó lett az elmúlt években. Hogyan tud az ELTE most így 2020-21-22-ben és úgy további években innovatív lenni?
Igen, az innováció valóban központi terület, ugye ezért itt vannak is köszönhető, hogy az egyetemek hivatalosan is átkerültek az Emberi Erőforrások Minisztériumából nem is olyan régen az ITM-hez, ugyanak a nevében is szerepel az innováció szó. Hát az, hogy az ELTE hogy szerepel, az egy viszonylag könnyebb kérdés, az, hogy az ELTE bölcsészkara hogy szerepel, itt inkább az a minket érintő fontos kérdés, ugyanis az innovációt azért első hangzása nem a bölcsészet tudományokkal köti össze senki, hanem nyilván mindig a műszaki tudományok, természettudományok, orvostudomány, informatika jut mindenki eszébe. Ugyanakkor az innováció az alapvetően, tehát a szó filozófiai értelmében nem kötődik egyik tudományághoz sem, tehát bármilyen tudományágon lehet innovációs kutatásokat végezni, még a bölcsészet tudományokon belül is. Nekünk most a legnagyobb feladatunk az, hogy definiáljuk a bölcsészet tudomány szerepét az innovációban, és meghatározzuk a BTK-s kutatás innovatív tulajdonságait. Az innovációt találjuk meg a BTK-n, tehát nagyon sok olyan tevékenység, olyan kutatás folyik a karunkon, amiről az oktatói, a kutatói nem is gondolják, hogy ez igazából innováció, hogy innováció is lehetne, mert nem ebben a környezetben helyezték el korábban ezt a kutatást, ami egyértelmű volt más tudományterületeken, hogy ezt innovációs kutatásnak nevezik, az sokszor a bölcsészet tudományokban abszolút nem működött, tehát most egyrészt próbáljuk feltérképezni azt, hogy vannak ennyi innovatív kutatások a karon, illetve amennyiben vannak, hogyan tudja ezt a kari vezetés úgy támogatni, hogy ez megjelenjen, látható legyen. Egyrészt egyetemi szinten is szeretnénk, hogy a bölcsészettudományi kar tényező lenne az innovációban. Nyilván nem tudunk akkora mértéket vállalni ebben, mint az informatikai kar vagy a természettudományi kar, de szeretnénk, hogyha a bölcsészettudományi kar az innovációban meg tudna jelenni, és ehhez szeretnénk minden segítséget megadni az oktatóinknak, kutatóinknak. Éppen egy olyan megbeszélésről jövök, ahol az újonnan alapítandó kari innovációs díjról volt szó, amit néhány napon belül a kar tanácsa is remélhetőleg el fog fogadni, tehát szeretnénk mindenféle eszközökkel motiválni az oktatóinkat, kutatóinkat arra, hogy az innovációt ők is központi területnek tekintsék. Úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan finanszírozási forrás van, amelyet innováció nélkül egyszerűen nem lehet kihasználni és elnyerni, és mindenképpen szükséges valamilyen szinten a bölcsészet tudomány megújulása, de hangsúlyozom, ezt mindig hozzáteszem, hogy az innovációt, az alkalmazott kutatást és bármilyen újítást csak úgy tartok és tartunk elképzelhetőnek, hogy a tradicionális klasszikus bölcsész értékek, az alapkutatás nem sérülhet, a kettőt egymás mellett kell mindenképpen elképzelni, egymást kiegészítve, egymást erősítve, például innovációs tevékenységből származó, újonnan bevont forrásokkal lehet finanszírozni kevésbé jól támogatott alapkutatási területeket. Tehát a kettőnek együtt kell egy olyan szimbiózisban élni, ami azt gondolom, hogy a jövőt meg fogja tudni alapozni.
Ennek tükrében mit gondolsz a bölcsészeknek a menedzser szintű szemléletéről? Mennyire tud mondjuk egy bölcsészkaron végzett fiatal menedzser funkciókat ellátni?
Ez nyilvánvalóan típus kérdése is, tehát ez nem feltétlenül csak a képzésben fogható meg, tehát alapvetően nyilván a bölcsészképzés nem egy menedzser képzést ad. Én inkább azt gondolom, hogy egy olyan látásmódot kap a bölcsész, tudom, egy karon végzett hallgató, ami nagyon sokat segít abban, hogy könnyen tud alkalmazkodni új feladatokhoz, könnyen be tud illeszkedni egy új munkahelyen, olyan új területeken el fog tudni kezdeni jól teljesíteni, amivel esetleg korábban nem is nagyon találkozott, tehát olyan általános tudás, olyan általános intelligenciát kap a bölcsészettudományi karon végzett hallgató, amit nagyon jól tud kamatoztatni, akár üzleti szférában is. Ez sokszor nem szaktudás, hanem olyan alapvető kompetenciák, készségek alakulnak ki, amelyek ennek a ha a menedzser személyetnek hívjuk, akkor a menedzser személyetnek a használatát segítik elő. Ugye nagyon sokszor el szokott az hangzani, hogy mire jó a bölcsész diploma, és hol fog dolgozni a bölcsész, és ugye vannak ezek a szokásos sztereotípiák, hogy nem fog munkát találni, rosszul fog keresni, ami teljes mértékben tévedés, ugyanis bármilyen statisztikát megnézünk, gyakorlatilag bölcsész munkanélküliség szinte nem is létezik, tehát általában elhelyezkednek a hallgatóink, és valóban nagyon sokan nem a saját szakterületükön helyezkednek el, tehát a történészek, a magyar szakon végzettek nem feltétlenül a történészi vagy mondjuk irodalmári területen folytatják a, most csak két véletlenszerűen kiragadott szakot említsek, az életüket, hanem nagyon sokan mennek el cégekhez, tehát akár a versenyszférába dolgozni, ugyanis egy olyan alapvető látásmódot és tudás halmaztad a bölcsészet, amire egyre inkább igény van a cégeknél, vállalatoknál, és úgy tudjuk, hogy a jövőben is egyre inkább igény lesz rá. Ugye egy korábbi interjúban Sonkoly dékán úr mondta azt, hogy ugye amennyire a robotizáció és a mesterséges intelligencia előtérbe kerül, valószínűleg annyira meg fog nőni az igény arra, hogy legyen valaki, aki értelmezi ezt a rengeteg adatot, hogy a big data és az óriási adathalmazokat, azon kívül nyilván mesterséges intelligenciával is lehet dolgozni, az a értelmező és analizáló készség, ami a bölcsészekben megvan, ez remélhetőleg fel fog értékelődni a jövőben.
Korábban adtál már egy interjút a Magyar Nemzetnek, ott azt mondtad, idézem, szeretnénk, ha a mesterszakjaink a társadalmi hasznosulás, az alkalmazott tudományok és a vállalati kapcsolatok irányába mozdulnának el. Hogyan képzeljük ezt el? Miben fog változni? Vagy miben tervezed változtatni az itteni bölcsészképzést?
Igen, ez valóban így hangzott el, és így is gondoljuk. Itt alapvetően nem is a változtatásról van szó, hanem új lehetőségek megnyitásáról. Tehát, mint említettem, mindenképpen szeretnénk a tradicionális képzéseket megtartani, de egy olyan választási lehetőséget szeretnénk adni az alapképzésben végzett hallgatóknak, hogyha valaki nem szeretne mondjuk kutató lenni, nem szeretne filológiával foglalkozni, nem szeretne doktori képzésre menni, ugyanakkor igénye van arra, hogy folytassa a tanulmányait, kapjon egy olyan mesterképzési lehetőséget, ahol egy olyan hozzáadott tudást kap, amit később kamatoztatni fog tudni a munkaerőpiacon. Jelenleg az a legnagyobb problémája a karunknak, és nem csak a mi karunknak, hanem a teljes magyar felsőoktatásnak, hogy a bolonyai rendszer miatt az alapképzési diplomával nagyon-nagyon sokan el tudnak helyezkedni jól, és a mesterszakos diploma nem ad akkora pluszt, ami miatt érdemes lenne itt maradni a hallgatónak, illetve a későbbi munkáltatónak nem éri meg mesterszakos hallgatót alkalmazni jobban, mint egy alapszakos, mert nincs akkora tudásbeli különbség, és ez látszik a munkabérekben is. Tehát a hallgatót semmi nem motiválja arra sok esetben, hogy itt maradjon még két évig, mert hogy nem fog tudni jobban elhelyezkedni a diplomájával, ha csak hangsúlyozom, nem akar kutató lenni, mert akkor nyilvánvalóan feltétel a PhD képzésbe való belépésnek a mesterszakos diploma. Hát amellett, hogy ezt az utat nyilván nyitva adjuk, és nagyon szeretnénk, hogyha minél többen választanák a kutató az akadémiai pályát. Szeretnénk azokat a hallgatókat itt tartani, akik egyébként a munkaerőpiac felé szeretnének orientálódni, de jelenleg az alapképzés után kilépnek tőlünk, ez egy óriási szám. És olyan mesterképzéseket szeretnénk indítani, tehát párhuzamosan a korábbiakkal, amelyek egy ilyen hozzáadott tudást adnak. Itt szoktuk említeni ezeket a úgynevezett regionális szakértő vagy területi szakértő képzéseket, ahol arról van szó, hogy egy adott nyelven, ugye mi 70 nyelvet oktatunk, amivel a világon a második, ez mindig elhangzik, a világon a második, akkor vagyunk a Peking Egyetem után. Tehát nagyon sok olyan nyelvünk van, amihez kapcsolódik egy adott kultúra, egy adott területnek az ismerete. Például a távol-keleti nyelvek esetében fog valószínűleg legelőször megvalósulni az új képzés, ahol egy kínai, japán vagy egy koreai szakos hallgató az alapképzés után remélhetően nem fog rögtön elmenni és elhelyezkedni valahol, hanem itt majd egy olyan mesterképzésre, ami egy területi, egy kína szakértő, japán szakértő képzettséget ad. Itt egy nagyon erős nyelvi modul lesz, tehát egy nagyon erős nyelvi képzés mellett olyan gazdasági, politikai, társadalmi ismereteket fog kapni, ami sokkal-sokkal jobban meg fogja erősíteni az ő kompetenciáit és az ő munkaerőpiaci helyzetét. Ugye rengeteg külföldi cég van Magyarországon, de a külkapcsolatokban ugyanúgy el lehet helyezkedni. Ugye sokszor látunk olyat, hogy vannak nemzetközi kapcsolatok, vagy hasonló szakértőképzések más egyetemeken, ott egy nagyon fontos dolog hiányzik, a nyelv. Tehát az angolal el lehet bárhol boldogulni, de ha belegondolunk abba, hogy mennyire más egy olyan szakértő, aki mondjuk az indiai, vagy az arab nyelvű, vagy a kínai sajtót olvassa, és utána azt interpretálja, mint az, aki ezeknek az angol vagy magyar nyelvű kivonataiból tud csak tájékozódni. Tehát egy ilyen nyelvi készség összekapcsolva egy stabil területre, egy adott területre összpontosuló gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális tudással egy nagyon-nagyon jó kombináció, és ez amennyire eddig a hallgatókkal, a már meglévő hallgatóinkkal és a hallgatói önkormányzattal egyeztettünk erről, nagyon-nagyon-nagyon évszerűsége. Tehát én biztos, hogy ilyen óriási sikere lesz. Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezeknek a bevezetésének a feltételeit megteremtsük.
Az Index még 2020. szeptemberében azt írta, hogy kapcsolódva a kínai képzéshez, a híres Sánkhelyi Egyetem első Kínán kívüli kampusza már 2024-ben megnyílhat Budapesten. Amíg az új szervezet létrejön, azaz a következő 4 évben a Fudan Corvinus együttműködés mintájára a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel is létrehozzák a Double Degree kettős diplomát adó programokat. Várhatóan a következő fél évben további magyar egyetemeken is indulnak hasonló programok, így a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve természetesen a Corvinuson, ahol a már említett mellett egy újabb képzés is megvalósul. Mik ezek a közös tervek az ELTE és a Sánkhelyi Egyetemmel?
Ugye alapvetően azt tudni kell, hogy ez a hír, ez a sajtóhír is az ELTE egészére vonatkozik, tehát nem kimondottan a bölcsészettudományi karra. Az eddig már még meglévő tényleges konkrét megegyezések és tervek, azok alapvetően nem bölcsészterületekre vonatkoznak, hanem más tudományterületekre. Ezekről nagyon pontos információim nyilvánvalóan nincsenek, viszont mivel nemzetközi rektorhelyettes úr, ugye a bölcsészettudományi karról érkezett Hamonimre professzor úr, aki egyébként a Konfuciusz Intézet igazgatója is, és nagyon komoly kínai kapcsolatokkal rendelkezik. Nemrégiben egyeztettünk arról, hogy megpróbálják megkeresni azokat a lehetőségeket, hogy esetleg egy hasonló együttműködés a bölcsészettudományi karral is létesülhessen a két intézmény között.
Milyen fajta, most csak teoretikusan kérdezem, milyen fajta együttműködést tudnál elképzelni a kínaiakkal egy ilyen együttműködésben?
Igazából ez nyilvánvalóan azon is múlik, hogy milyen igény van, hogy a kínai partner részéről. Ugye a bölcsészettudományi karnak egy nagyon-nagyon széles portfóliója van, tehát gyakorlatilag szinte minden területen tudunk mi kínálni képzéseket. Itt az a kérdés, hogy mire van igény a partner szempontjában. Nyilván olyan képzéseket, olyan területeket érdemes kitalálnunk, amelyek valamilyen szinten kötődnek Kínához is, valamilyen szempontból érdekeset a kínai hallgatók szempontjából. Itt akár egy olyan filozófiai képzés is el tudunk képzelni, ahol mondjuk a kínai filozófia és az európai filozófiának a kapcsolatát próbáljuk meg előtérbe helyezni, tehát bármilyen olyan területet, ahol találunk egy olyan pontot, ami nem csak egy sablonos képzés, adjunk neki egy nevet és csináljuk, hanem tényleg van olyan tartalmat tudjuk megtölteni, ami egy pluszt adhat az egész képzésnek.
A társadalomtudományi karon korábban volt egy startup kurzus társadalomtudósoknak és informatikusoknak. Itt a BTK-n van-e tervben más karokkal való kooperáció, együttműködés, vagy esetleg független szellemi műhelyekkel, piaci szereplőkkel közös kurzusok indítása, így az interdisziplinaritás jegyében?
Az interdisziplinaritás nyilvánvalóan nagyon fontos a mi számunkra is. Egyébként ilyen startup kurzus az nem csak egy karon van vagy volt, hanem van ennek egy ilyen központi, tehát az NKFIH által gondozott vagy indított része, ez a Hungarian Startup University Program, a HSUP, rövidebben, ami összeegyetemi szinten van meghirdetve, és ezt az összes hallgató fel tudja venni, és viszonylag nagy számmal bölcsész hallgatók is részt vettek ezen. Ugyanakkor az a lényeg, hogy egy ilyen startup ötlettel kell indulni, és akkor gyakorlatilag ilyen kisebb munkacsoportokban ezek kvázi meg is valósulnak a már egy kétféléves képzésben a második fél évben. Tehát ebben részt vesznek a bölcsész hallgatók is, és emellett pedig nyilvánvalóan nagyon sok olyan tevékenységünk van, akár intézeti tanszéki szinten is, amelyek kapcsolatban állnak más karokkal, más tudományterületekkel, akár külső szereplőkkel. A vállalati partnerek bevonása hagyományosan nem az erőssége a BTK-nak. Ezen is dolgozunk, hogy sokkal több olyan projektünk, olyan tevékenységünk legyen, ahol tudunk külső szereplőket bevonni, hogy az ELTE Innovációs Központja kérésére éppen néhány hónap ezelőtt készítettünk egy olyan kompetencia térképet a bölcsészkaron, hogy melyek azok a kvázi kiajánlható szolgáltatások, amelyeket az egyes intézetek tudnak külső piaci szereplőknek nyújtani. Egy egész szép kompetencia térkép alakult ki. Ez a napokban is zajlik ennek az előkészítése, és hamarosan ez publikálásra fog kerülni, és nyilvános lesz. Tehát keressük a lehetőségeket arra, hogy minél inkább, ha nem is feltétlenül olyan mértékben, mint más tudományterületeken, de valamennyire az üzleti szférában és a külső szereplőkkel megpróbáljunk kapcsolatokat létesíteni.
Milyen olyan kompetenciákat látsz itt a BTK-n, amelyeket ki lehet ajánlani piaci szereplőknek? Tehát nyilván mondjuk például egy média az adja magát természetesen, egy magyar nyelvészet, bármi, akár igazságügyi nyelvészet adja magát.
Igen, ugye alapvetően nyilván a média az egyértelmű, és nagyon sok üzleti kapcsolat is van a médián belül. Saját tudományterületem a régészet, ami nyilván szintén nekem közeli, és talán legjobban ezt ismerem, ami hosszú-hosszú évek vagy évtizedek óta működik, tehát nagyon sok olyan állami beruházáson vesz részt az intézet régészeti feladatellátás kapcsán, amelyek nagy beruházásokhoz kapcsolódnak. Tehát ez egy létező terület, de ahogy említettem, a nyelvészet is nagyon fontos ilyen szempontból, ott is sok kapcsolódási pontot látunk, és ugye maga a sok oktatott nyelv, tehát itt a tolmácsolástól kezdve fordításig nagyon sok területet lehetne említeni, de én tulajdonképpen azt gondolom, hogy szinte minden tudományterületen meg lehet találni azt a pontot, ahol valahogy tudunk kapcsolódni ehhez a terület. Ez ebből az említett kompetencia térképből is látszik, hogy nagyon sok intézet küldött vissza nagyon sok olyan kompetenciát, amire nem is gondoltunk korábban.
Az elmúlt hónapokban elég nagy tudományos és sajtóvisszhangot kapott az egyetemi modellváltás. Nyilván nem egy kényelmes téma. De mit gondolsz erről? Például az ESZE főügyéről, hogy ott hogyan ment a modellváltás, illetve az ELTE-t, ez mennyire érintheti? Van-e valamilyen terv erre, hogyha egyszer csak szeretnék alapítványba rakni az ELTE-t?
Hivatalos tervünk erre nyilvánvalóan nincsen. Tehát az ELTE-t nem kereste meg konkrétan ilyen kérésen egyelőre a fenntartó. Nyilvánvalóan, mint azt ugye mindenki tudja, a sajtó, elvileg az ELTE-nek lehetősége van ezt kezdeményezni. Az ELTE egyelőre nem kezdeményezte ezt, és tudomásul szerint nem is tervezi a közeljövőben ezt kezdeményezni. Mi egyelőre külső szemlélőként figyeljük a modellváltást, nyilvánvalóan tájékozódunk, egyeztetünk az adott intézmények vezetőivel, én is beszéltem a szegedi, debreceni bölcsészdékánokkal ezzel kapcsolatban, és hát most nyilvánvalóan mindenki azt várja, hogy a folyamat az, hogy zajlik le, várjuk az eredményeket, a tapasztalatokat. Igazából ezzel kapcsolatban az ELTE-re vonatkozóan nagyon nehéz bármilyen általánosságot megfogalmazni. Azt gondolom, hogy a modellváltás kérdése mindig egyetemen máshogy működik, máshogy csapódik le, más kérdések vannak, más feladatok, más problémák. Jelenleg mi a 2021-es évet úgy tervezzük, hogy nálunk nem merül fel a modellváltás, hogy mi lesz 2022-ben, az egy másik történet, erről egyelőre most igazából nehéz bármit is mondani. Nálunk ez most napirenden nincsen, és nem egy olyan prioritási dolog, ami az egyetem minden nap életét most jelenleg befolyásolná.
Tehát akkor jól értem, hogy mondjuk egy ilyen modellváltást, azt vagy az egyetem kezdeményezhez, vagy pedig a fenntartó.
Az én jelenleg ismereteim szerint jelenleg ebben a mostani 2021-es körben modellt váltó egyetemek maguk kezdeményezték a fenntartóan a modellváltást, ami a kormányzati tájékoztatás szerint nyitva áll bármilyen egyetem felé. Tehát amennyiben az ELTE vezetése ezt kezdeményezné, akkor nyilvánvalóan a tárgyalások után erre lenne rá lehetősége, az ELTE vezetése ezt nem kezdeményezte egyelőre, és itt mondtam, hogy jelenleg ismerte, hogy nem is tervező, hogy a közeljövőben ezt kezdeményezi, tehát ilyen szempontból ez a kérdés nem egy napirenden lévő kérdés jelenleg az ELTE vezetésében.
Itt vagyunk a médiatanszéken, és nem kikerülhető az a kérdés, hogy mit gondolsz a magyar médiának a helyzetéről, hiszen itt a BTK-n ugye van médiaképzés, benne is van maga az egyetem. Szóval, mint dékán, mit gondolsz a magyar média helyzetéről?
Hát ez egy furcsa kérdés, hogy mint DK-n nyilván nem gondolok semmit, tehát magánemberként nyilván van véleményem a médiáról, DK-nként a médiával kapcsolatban csak a bölcsészkaron zajló eseményekre, vagy a bölcsészkaron helyet kapó képzésről tud véleményem lenni. Ez egy nagyon sikeres, nagyon eredményes képzés, azt gondolom, hogy itt ugye ezt lehet látni, hogy a médiaszakos hallgatók számának növekedéséből, hogy egy nagyon népszerű, nagyon dinamikusan fejlődő képzésről van szó, de ennek kapcsán teljes magyar médiára vonatkozóan, én nyilvánvalóan DK-nként nem tudok, és nem is szeretnék nyilatkozni, mert ez nem az én kompetenciám.
Akkor meg kell kérdezem, hogy magánemberként mit gondolsz a magyar média helyzetéről?
Magánemberként nagyon szívesen elmondom egy olyan interjúban, ahol magánemberként veszek részt, nem pedig DK-nként. Azért próbálok ilyen diplomatikusan fogalmazni, mert mivel ez egy olyan interjú, a DK-ként veszek részt, nyilván nem szerencsés, hogy belekeverünk bármit. Ez nem jelenti azt, hogy különösebb problémám lenne a magyar médiával magánemberként. Csak DK-ként azt gondolom, hogy a magyar médiára vonatkozó kérdés nem igazán értelmezhető, ezért próbálom ezt ilyen furcsán megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy a mi szempontunkból, a kar szempontjából és a karon zajló média képzés szempontjából a legfontosabb az, hogy mi szakembereket képzünk. Tehát bármi is folyik a magyar médiában, bármilyen folyamatok zajlanak, én azt mondom, hogy a célunk olyan szakemberek képzése, akik minden külső körülmény között és minden külső körülménytől akár függetlenül is el tudják végezni azt a szakmát, azt a tudományt, mert itt azért kutatókat is képzünk, nem csak média szakembereket, ami szükséges. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ugyanolyan szak, egy ugyanolyan tudomány, mint bármelyik másik az egyetemen. Mi igyekszünk ezt távol tartani mindenféle aktuál politikai vagy bármilyen más kérdést és szakembereket képezni.
Akkor meg beszélgetnünk el magánemberként is. Még ugyan nem akut kérdés, de már nyilván több helyen előjött, hogy a közösségi terekkel mi a helyzet itt a BTK-n, mert hát nyilván látjuk, akik benn vannak, azok érzik azt, hogy nem nagyon lehet hová leülni, illetve te is kiemelted egy korábbi interjúban, hogy ezekkel kell kezdeni valamit, és nagyon nehéz. Látunk valami közeli tervet ez ügyben?
Abszolút. És egyik nagyon is akut kérdés, tehát ezt nagyon erősen hangsúlyoztam a DK-i programomban is, és ezek nem csak szavak voltak, hanem rögtön elkezdtük a munkát. Talán az egyik első olyan felmutatható eredmény, ami várni fogja itt a hallgatókat, amikor visszatérünk a kampuszra, remélhetőleg szeptemberben már teljes gőzzel fog folyni a jelenléti oktatás, nagyon bízunk benne, az, hogy egyrészt felmértük a hallgatói önkormányzat segítségével, hogy melyek azok a kis terek, folyosók, eldugott sarkok, ahol nagyon sokat segítene akár néhány szék, vagy babzsák, puf, vagy asztal, vagy bármi, ahol le lehet kicsit ülni. Itt nyilván miután megvizsgáltuk ennek a tűzvédelmi és egyéb feltételeit, és nyilván anyagi vonzata is vannak, igyekszünk ebből minél többet megvalósítani. És egy picit nagyobb projektünk van, nem is olyan messze a stúdiótól, ahol most ülünk, hogy a mindenki által nagyon szeretett és közkedvelt Műhely Café mellett a jegyzetbolt helysége fog közösségi térre átalakulni, a jegyzetbolt átköltözik az A-épületbe, és itt egy olyan közösségi teret fogunk létrehozni, ahol már most zajlanak ugye az előzetes munkálatok, ami összekötetésben van a kávézóval, tehát egy félig meddig kávézó, félig pedig egy ilyen kis hencsergős közösségi tér, ahol be lehet ülni egy laptoppal, vagy csak egy baráti beszélgetésre, vagy csak kicsit kiengedni a gőzt, de akár kávézni és sütizni is lehet. Tehát ez lenne az első olyan pont, ahol ezt elkezdjük, és szeretnék egy babaszobát is csinálni vele szemben itt a folyosó másik oldalán, ami régen volt, de hát már évek óta nem működik, és nagyon fontosan, hogy legyen egy ilyen hely is. Úgyhogy ezen a két ilyen első ilyen pilot projektünk, azt nagyon szeretnénk, hogy ezek szeptemberben már működjenek, és utána pedig keresik a lehetőséget arra, hogy hol tudunk még ilyen nagyobb fejlesztéseket végezni.
Most benne vagyunk az online oktatásban. Van ennek az online oktatásnak olyan része, vagy olyan részei, amelyeket megőrzendőnek tartasz majd a jelenléti oktatásban, hogyha visszatérünk majd szeptemberben a békeidőkbe?
Igen, abszolút. Tehát bármennyire is szeretnénk elfelejteni a Microsoft Teams-et és mindenféle egyéb, a Zoom-ot és más egyéb platformot. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség volt ez az egy év arra, hogy legalább annyit profitáljunk ebből a helyzetből, hogy olyan digitális kompetenciákat szereztünk, amiről nem is álmodtunk korábban. Tehát ha két évvel ezelőtt azt mondom valakinek, hogy ezt beszéljük meg egy videokonferencia keretében, akkor valószínűleg furcsán nézett volna rám. De most az, hogy olyan online tartalmak, vagy az, hogy online tartalmakat készítünk mondjuk egy kutatók éjszakájára, vagy egy nyílt napra, és azt mondjuk egy háziasszony megnézi valahol a konyhában főzés közben a laptopján, ez nagyon-nagyon-nagyon science fiction volt néhány évvel ezelőtt. Ha most azt mondom, hogy készítünk egy videót, és ezt nagyon sokan meg fogják nézni, bár bárki bárhol az országban, az most már nem annyira elrugaszkodott. Tehát egyrészt igyekszünk az online platformokat nyitva tartani, és az említett eseményeken, például a kutatók éjszakáján, nyílt napokon, rekrutációban, tudománykommunikációban, az alapvető kommunikációban ezeket megtartani. Tehát sokkal emberközelébb lett ez akár a streamelt média, akár a YouTube csatorna, vagy bármilyen online felület. Másrészt az oktatásban is igyekszünk megtartani azokat a jó gyakorlatokat. Például, hogy van egy Microsoft Teams csoportja egy órának, ahova fel lehet tölteni fájlokat, tananyagokat, beadódó dolgozatokat, irodalmi edzéket, bármit. Tehát ezeket igyekszünk amennyire lehet megtartani. Ez nyilván nem lesz kötelező, de próbáljuk ajánlani az oktatóknak, hogy használják ki ezeket a lehetőségeket. Ugye a Moodle, Canvas és egyéb más platformok használata is remélhetőleg a jövőben nőni fog. És hát bízunk benne, hogy meg fogjuk találni azt az egyensúlyt, hogy nagyon-nagyon szeretnénk a jelenlétet, de ezt kicsit felturbozzuk olyan digitális eszközökkel, amelyeket hát korábban nem nagyon tudtunk volna bevezetni.
Bartos Zsávit, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.